A Szabad Esés a Comic-Conon, itt van velünk Barta Zoltán, a Magyar Star Wars Klub vezetője. Hello, Zoltán!
Sziasztok!
Te vagy az alapítója is ennek a klubnak?
Nem. Én nagyjából fél évvel később csatlakoztam ehhez a klubhoz, ugyanis nem tudtam az alakulásáról. Ez úgy volt, hogy egy haverom mondta, hogy figyelj, van egy ilyen klub a Petőfi csarnokban, de nem szóltam neked, mert valószínűleg téged úgysem érdekel. Mondom, nagyon szépen köszönöm, akkor mikor lesz a következő esemény, amire el tudok menni. Úgyhogy 97 márciusában csatlakoztam hozzájuk, és azon megfontolásból, hogy nincsen esetleg klubújságjuk, mert hogyha van, akkor szívesen, vagy hogyha nincs, akkor szívesen csinálnék. És nem volt szerencsére, úgyhogy ezzel indult az Echo Base című klubújság.
Hogy legalább ez megmarad neked, nem? Tehát újságot csinálsz. Ha már a klubot nem tudtad megalapítani,
igen,
akkor...
Igen. Gyakorlatilag ez egy nagyon jó volt, mert nagyon sokat tanultam ebből. Az újság szerkesztésből is, meg tördelésből, meg mindenféléből. És ez jó indulás volt ahhoz, hogy utána teljesen más irányba menjen az életem. Tehát én a Star Wars-nak nem csak azt köszönhetem, hogy láttam, hanem az életemet egy olyan síkra terelte, amire korábban nem gondoltam. És nagyon sok kreatív energiát is adott a Star Wars, ahhoz, hogy például ilyen rendezvényeken megjelenjünk, és az összes grafikát én csináljam meg a roll-upoktól kezdve a társas játékokig, ami ott van.
De neked nem ez a főállásod, ha jól sejtem.
Nem is lehetne a főállásom, nyilván, mert a Disney nem engedné.
Nem engedni a Disney.
Hát mert ahhoz licenszdíjak kellenének, meg mindenféle egyebek, és hát ez így nem így működik. Én nyomdász vagyok, tehát egy nyomdában dolgozom. Nyomdai grafikus vagyok. És sok minden mással is foglalkoztam most az elmúlt időszakban. A lényeg az, hogy a Star Wars olyan kaput nyitott ki előttem, amiről korábban nem álmodtam, nem is gondolhattam volna, és ez most nekem fantasztikus, és végül is a családomat, a baráti körömet, mindent nekik köszönhetek.
Az egy erős kijelentés, hogy mindent a Star Wars-nak köszönhetsz, de nagyon picit visszaugrok 79-re, amikor az első Star Wars-t láttad, akkor mit adott neked? Azt vissza tudod idézni, hogy a Star Wars mit jelentett neked, akkor voltál mennyi, 11 éves?
Na most el kell képzelni egy olyan korszakot, amikor se internet, se mobiltelefon, se számítógépek, semmi. Másfél csatorna a tévében, magyar egy-kettő, ja, meg volt egy csekkettő is, amit lehetett fogni. Nem voltak igazán ennyire látványos filmek, ami nagyon látványos volt, hát az úgy elment, elmeszegetett, és akkor azt mondtam, hogy jó, oké, rendben van. Aztán, amikor beültem a Corvin moziba, ez a Corvin moziban volt ez az élmény, és ez nagyon nagy szerencse, mert ott ugye az a technológia volt akkor, ez a 6-trekkes sztereóhangzás, meg ez a 70 mm-es vetítő, a korszak, az akkori korszaknak az IMAX hatása volt. Elképesztő élmény volt. Tehát amikor elsüvített a fejem fölött a csillagromboló, meg ugye kezdődött a bevezető szöveg, és teljesen elájultam tőle. Tehát 11 évesen úgy jöttem ki a Corvin moziból, úgy mentem be először is, a bátyám vitt el, hogy este lesz egy western film, azért érjünk haza. Aztán amikor kijöttem, már rohadtul nem érdekelt semmilyen western film, és semmi egyéb, ami addig történt velem. És akkor úgy nagyon elkezdett érdekelni a science fiction. És nagyon a szerencsém volt, hogy ezután kezdett el érdekelni, mert ezzel a látványvilággal képzeltem el az általam olvasott könyveket. Tehát amikor az Asimov alapítvány trilógiát olvastam, akkor nem úgy jelent meg a lelki szemeim előtt, ahogy ő azt elképzelte, hanem már a Star Wars-nak a fantázia világával, vagy a Star Wars-nak a látványvilágával. Úgyhogy ez sok irányba kihatott rám, és nekem pont az a generáció volt, hogy és akkor még ez a Star Wars az erősen kambuli volt, tehát akkor még a lányok azt mondták, hogy mi ez a hülyeség, tehát ezt hagyjuk már. Később felfedezték, hogy vannak ott a Harrison Ford és az egyebek, akikért lehet ugye rajongani. A fiúk meg ugye a Leia hercegnőjén rajongtak, tehát ez teljesen nyilvánvaló volt. A furcsa az volt, így utólag visszagondolva, hogy számomra a Star Wars nem volt közösségi élmény. Tehát mindenki azt mondja, hogy azért megyünk moziba, mert hogy megyünk a haverokkal, akármi, én beülök egyedül is moziba, még mai napig is beülök egyedül moziba.
Én csak egyedül járok moziba.
Tökéletes.
Ez nem mindig.
És én nem voltam odáig az, hogy most megbeszéljem bárkivel, és ezt, a Star Wars-t én sokáig ezt ilyen személyes élményként éltem meg. Aztán úgy néhány hónap, nagyon sokszor láttam az első Star Wars filmet moziban, irtózatosan sokszor, és Óbudán nőttem föl, és tőlünk két utcányira volt a legendás Óbuda mozi, ahol nagyon sokszor játszották matinékként is, szombat, vasárnap, stb., és minden előadáson ott voltam. Nem akartam megbeszélni senkivel. Ez az én filmem, ezt én fedeztem föl magam, és kiderült, hogy mindenkit érdekel. Tehát az ismeretségi körömben alig volt ember, aki azt mondta volna, hogy mi ez a marhasság, ez Star Wars, nem ár. Mindenkit érdekelt valamilyen szinten. És ez nagyon jó volt.
Vannak-e más olyan alkotások, amik egy ekkora szubkultúrát tudnak generálni? Tehát, hogy klub készül rá, hogy Lego, hogy társas játék. Nyilván mondjuk társas játék az talán van más ilyen comic történetekhez is, viszont a Star Wars az valamiért, lehet, hogy a kora miatt, de ez egy sokkal globálisabb, vagy sokkal átfogóbb közösséget tud teremteni. Ez szerinted miért van?
A 80-as évek közepén egy haveri körben azt mondtam, hogy van a Star Wars és vannak az egyéb filmek. Senki nem nevetett rajta. Aztán 20 évvel később a Star Wars akkori producere, a Rick McCallum, ugyanezt mondta. Szóra. Van a Star Wars és vannak az egyéb filmek. A Star Wars az olyan magasságokba emelkedett, amit más film nem tudott meglépni. Tehát most hiába beszélünk arról, hogy az Avatar minden idők legnézettebb filmje, meg ide. Oké. Kit érdekel az Avatar filmzenéje? Ki veszi meg a képregényt, ki veszi meg a könyvet? A videójátékot kivette meg, egyébként hatalmasat bukott, stb. Árulnak belőle action figurákat, árulnak belőle pólókat, igen. Egy nagyon szűk réteg megvesz éppen akkor, mikor fut a film. De mikor kifutnak ezek a filmek, és ez jellemzően ugye Amerikában 5-7, 8-7, 2 hónap maximum, akkor utána már nem veszi senki. A Star Wars viszont egyfolytában megy. Tehát van valami olyan varázsa, ami minden generációt, és itt most nagyon jól tetten értem a mi standunknál, hogy jött apu, anyu, kis srácok, és leültek együtt játszani Star Wars-t. Mert miért? Mert hogy Star Wars apunak akkora élmény volt akkor, amikor, a kisrácnak meg most, mert látja ugye a tévében a sorozatokat, vagy éppen megvették DVD-n, Blu-ray-en, stb. Ez egy ilyen nagyon furcsa generációkon átívelő történet, és egyre hosszabb lesz, és hosszabb lesz, és hosszabb lesz. Ahogy egy könyvfordító barátom mondaná, aki Star Wars könyvfordít, hogy mi már rég nem leszünk, de az unokáink, az ő unokáik még mindig a Star Wars fogják nézni. Tehát ez egy ilyen különleges élmény, ami nem egyszer beszippantja az embert, akkor megtalál benne egy olyan szegmenset, ha nem is tetszik neki ez a film, vagy az a sorozat, de tetszik egy másik. Tetszik egy képregény, rákattan az action figurákra, elkezdi gyűjteni a posztereket, mert meglát benne valamit. És akkor egyszer csak lehet, hogy belőle is kijön egy ilyen kreatív energia, hogy elkezd rajzolni, festeni, szobrászkodni, és abból lesz majd utána valami.
Egy perc még térjünk már vissza a te vezetői létedhez itt a Star Wars klubban, mert hogy azt mondtad, hogy már volt, megkerested őket, elkezdted csinálni a Star Wars klub újságát, és utána hogy lett belőled vezető? Mit csinál egy vezető?
Kalandos történet, tehát egyrészt ugye megjelenik ilyen eseményeken, és ilyeneket szervez, és akkor próbál önkénteseket rá találni, akik eljönnek, segítenek neki. Tehát egyedül nem tudok ott lenni ugye mindenhol. Másrészt meg nekem kell kitalálni azt, hogyha van egy saját rendezvényünk, például nem olyan, ahol mi most itt megjelentünk a Comic-Conon, hanem tényleg egy saját, mondjuk egy országos Star Wars találkozó, amiből már ugye volt egy jó.
De ide például hívtak titeket, vagy ti jelentkeztetek?
Hívtak, konkrétan hívtak. Mert hogy tudták, hogy mire vagyunk képesek, tehát hogy tudunk valami látványvilágot csinálni, hogy tudunk akár előadásokat csinálni, akár leültetni embereket játszani, és elég nagy körítést tudunk köré szervezni. A klubvezetőnek általában az a feladata, hogy nem csak az, hogy összetartsa ezt a közösséget, hanem az, hogy ki is találja, hogy hogyan működjön, és mi történjen egy rendezvényen. És ez nagyon, nagyon melós, tehát itt nagyon sokat kell rajta dolgozni, és minden egyes alkalomra egy új műsort kell csinálni. Új vendégeket kell hívni, ki kell találni ennek az egésznek a mikéntjét, hogy most milyen videójátékkal fogunk játszani, milyen társas játékkal fogunk játszani. Mi lesz a tematikája, most 40 éves a Jedi visszatér, erre kell rákészülni, erre kell ráfeküdni, erről fogunk beszélni, stb. És közben jönnek az új tévésorozatok, és azokkal is. Tehát gyakorlatilag párhuzamosan úgy zajlanak az események, hogy azért napra késznek is kell lenni, de valamilyen szinten vissza kell tekintenünk a múltba is, hogy most éppen minek az évfordulóját ünnepeljük. Tehát ennyi.
Azért 97 óta lefolyt egy-két köbméter a Dunán, azóta egy csomó minden változott, sőt, fölnőtt egy újabb generáció, akikhez szintén szól a Star Wars.
Már ők... 77 óta.
Nem, 97 a klub.
Ja, hát 96, óta. Igen.
Mert... Igen, 96, igen, 97-ben csatlakoztál.
Igen, igen.
Szóval, hogy ahhoz képest...
Két új generáció van a klubban.
Már kiszámolja, persze, igen. Egyébként igazad van, mert azóta már lassan 30 év eltelt.
Igen, most találkoztam itt egy sráccal, a családjával jött, egy kisfiú, kislány, feleség, és amikor ő először lejött a klubba, 14 éves volt. És akkor dubáltunk, haverkodtunk, akármi eltűnt egy pár évre, most visszatért, és most megint ő is leült a kisrácokkal társas játékozni, és jól elszórakoztunk, úgyhogy ez abszolút ilyen.
Tehát, de akkor hogyan szólítod meg azokat, akik most, tehát hogy te, mint klubvezető, egy magyar Star Wars közösséget másképp kell megszólítanod 2023-ban, mint 97-ben, amikor csatlakoztál?
Ez nagyon furcsa, ugyanis volt egy időszak, ez a 2000-es évek, hát az eleje inkább, vagy 2010-ig bezárólag, hogy mindig eltűnt egy generáció a klubból. Tehát lejöttek gyerekként, olyan 13-14 évesen azt mondták, hogy ez ciki, inkább csajozzunk, meg inkább bulizzunk, meg mit tudom én.
Miért nem tudtak csajozni?
Jó, oké, de hogy ez már ciki, ezt most ne. Aztán 20 éves korukban, vagy 30 felé megint visszatértek. Most viszont folytatólagos lett ez a sor, mert már a 10-éveseknek sem ciki. Tehát most ugyanúgy lejárnak a gimnazisták, a fiatal egyetemisták, stb., mert ez a Star Wars, ez már egy... Tehát ők, amikor megszülettek, a Star Wars már volt. Tehát a Star Wars már úgy volt, hogy ez már egy óriási nagy dolog volt. Ez egy valami hatalmas, fantasztikus, nem tudom én mi. Ez már egy legenda, ebbe már úgy mi belenőttünk, és akkor mi visszük tovább a legendát. De a korábbi korosztályok, azok úgy elmaradoztak, aztán úgy visszatértek később. Tehát, hogy ez számomra ilyen nagyon fura volt most. Nagyon örülök neki, tehát hogy örülök neki, hogy ez a look, ez most így belett így tömve azzal, hogy nem tűnik el a fiatal generáció, és hogy folyamatosan ott vannak ők is. Mindig valamiféle aktualitással kell megszólítanom, meg tudom, hogy már úgy, nem azt mondom, hogy arcról, de hogy a közönségnek, a odajáró közönségnek mi az, ami tetszik, és mi az, ami nem. Tehát én folyamatosan monitorozom őket, és előfordul, hogy ilyen rendezvényen kiállok úgy a színpadra az elején. Na akkor most itt volt az új sorozat. Szavazzuk meg, kinek tetszett, kinek nem, kinek mi volt a kedvence, ezt hogy fogadtátok, hogy nem, melyik volt a legjobb epizód ebből, stb.
Na de ez az, hogyha nincsenek az új, az előzmény filmek, meg a sorozat, tehát hogyha ezt az egészet nem veszi meg a Disney, tehát nincs az, ami jelenleg zajlik a Star Wars-szal, akkor a George Lucas féle sorozat, az kitartana-e még máig, meg még tovább, vagy ennek kell az, hogy aktuálisan legyenek benne karakterek, akik jönnek és mennek, és hogy kell-e az, hogy ezeket az aktualitásokat meg tudjátok beszélni?
Az az igazság, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa kétélű fegyver, ugye azt mondták, és én is azt mondtam, hogy a Disneynek ez a felvásárlása 11 évvel ezelőtt, ez egy szerencsés lépés volt, mert a Disney kimeríthetetlen erőforrásokkal rendelkezik, és ő majd csinálja, akkor még ugye a mozifilmekről volt szó, de már azért rebesgették, hogy lesznek tévésorozatok is. Sokan óckodtak tőle, de őszintén leszünk, akkor azt mondanám, hogy a tévésorozatok mentették meg a mozifilmeknek a... Hát ugye az utóbbi trilógia az nem volt egy nagy szám, sőt, nagyon gyenge volt. Ahhoz a 7., 8., 9. rész nagyon gyenge volt, viszont mellette csináltak egy nagyon-nagyon jó Mandalorient, egy közepes Boba Fettet, egy Rémrossz Kenobit, de aztán megint csináltak egy nagyon jó Cassian Andor sorozatot, amire azt mondtam, hogy úristen, fiúk, ti tudtok filmet készíteni. Tehát... A Disneyvel ezt meg lehetett csinálni. George Lucasnak nem volt ekkora erőforrása, ő már 2008-ban szeretett volna élőszereplős tévésorozatot. El is jöttek például Magyarországra helyszíneket nézni titokban, abszolút teljes titokban, elküldte az akkori producert, ugye már említett Rick McCallumot. Megírtak 60 részhez forgatókönyveket, aztán betették a fiókba, meg kiszámolták, hogy ez olyan sokba kerül, 60 rész legyártása, hogy azt ők nem tudják hol forgalmazni. Nem, tehát esélytelen, akkor még nem voltak ilyen kábel csatornás nagy fejedelemségek, mint ugye, amik most vannak, hanem ezt ők úgy gondolták, hogy legyártják a sorozatokat, és utána eladják a nagy TV csatornáknak. Nem történt meg, mert nem volt rá pénz. Most viszont már van. A Disneynek annyi pénze van, hogy ahogy mondani szokták, csak mikrofilmre véve tudja tárolni, tehát ők azt csinálnak gyakorlatilag, amit akarnak, és hogyha megbukik, nem bukik meg, de ha nagyon rosszul sikerül is egy sorozat, és nagyon rosszul megy, az még belefér. Tehát igen, a Kenobi nagyon rossz volt. Borzalmasan rossz, hiába volt ott a Ewan McGregor, hiába volt benne a Hayden Christensen, hiába volt benne Darth Vader, stb. Nagyon rossz, és a rajongóknak is ez a véleménye. Aztán ugye jött a Cassian Andor, amire meg ugye mondtam, hogy fiúk, hát ez valami zseniális. Hogyha lenne Star Wars Galaxis igazi, akkor az ilyen lenne.
Említetted a Mandalorient, aminek ugye a magyar fordítása, a címfordítása Mandalóri. Ezekhez mit szólsz például?
Kicsit nevetséges, mert a Mandalóriról mindig az jut az eszem, hogy mint egy papagájnak lenne a neve. Ugye Lórinak hívták mindig a papagájokat az ilyen sorozatokba vagy történetekbe. ez eredetileg a 90-es években, amikor Boba Fett nagyon népszerű lett, akkor úgy azt mondtuk rá, hogy Mandalor fejvadász. Tehát ő egy Mandalor, úgy mint egy angol például. Ő se, arra se azt mondjuk, hogy angliai, hanem azt mondjuk rá, hogy angol. És a Mandalor is így maradt meg az átlagos rajongói köznyelben, hogy Mandalor. Tehát ő egy Mandalor fejvadász. Ez sokáig állta is a helyét, aztán kijött egy regény, aminek meg az volt a végére, vagy az volt a címébe írva, hogy a Mandalori páncél. És akkor ez így szépen fokozatosan, ugye, ahogy mondani szokták, a magyar nyelv is mindig hozzáidomul az éppen aktuális, nem tudom, minél többet mondanak valamit, annál jobban beragad a köznyelbe. Nehezen birkózom meg vele ezzel a Mandalórival, tehát ez ilyen nagyon nyögvenyelős. Tehát nekem ez mindig Mandalori ilyen maradt, mert lehet, hogy azért, mert hogy angolul láttam először, tehát hogy angol nyelven láttam először. A szinkronok egyébként egészen jók, tehát azokkal nincsen probléma. De ez ilyen nagyon idegen, ez a Mandalori.
Ez egy szubkultúra, és nyilván a szubkultúrának van egy olyan feladata is, hogy edukáljon valamire. A Star Wars szubkultúra azt szerintem mire tudja edukálni például a klubtagokat?
Hát szerintem leginkább a kreativitásra. Tehát nagyon sokan gondolkoznak úgy, hogy látják, folyamatosan nézik, meg mit tudom én, megvesznek képregényeket, játszanak videójátékokkal, látják a vizuális effektusokat, látják a konceptártokat, ugye, amik a filmekhez készülnek, és akkor kipróbálják, hogy meg tudnám-e teremteni én is, hogy ezt a világegyetemet én is tovább tudnám-e gondolni. Sőt, vannak, akik önálló karaktereket találnak ki, csinálnak például fanfictionöket, tehát ilyen rajongók által készített regényeket, novellákat, stb. És szerintem ez nagyon jó. Tehát egy olyan lökést ad az életüknek, amit lehet, hogy nem a Star Wars-ban fognak nyilván használni, de később, amikor már pályát kell választaniuk, vagy éppen eljön egy olyan időszak, hogy most munkát kell találniuk, de találnak egy olyat, ami eddig nem dolgoztak, amit teljesen másfelé megy az életük, akkor az pont az lesz, hogy a Star Wars segített nekem abban, hogy megtanuljak jól rajzolni. A Star Wars segített nekem abban, hogy megtanuljak videót vágni, vagy megtanuljak akármit csinálni. Tehát ez ilyen. Tehát ez a sorozat, és biztos így van más sorozatokkal is, vagy ezzel a filmes galaxissal, ez leginkább a kreativitást tudja kihozni az emberekből, akik nyilván erre hajlamosak.
Nyilván sok rajongó keresztül megy egy ilyen klubon, és érdekel, hogy találkoztál-e már olyannal, aki túlzottan rajta ragadt egy történetem, vagy ebben az egész galaxisban, pusztán azért, mert nem érezte jól magát ebben a világban, és találkoztál ilyennel?
Igen, találkoztam. Találkoztam, furcsa volt számomra. Tehát klubvezetőként én próbálok mindig objektív lenni, és ezt úgy tekinteni, hogy ez egy alkotás sorozat, aminek mi a rajongói vagyunk, de voltak olyanok, akik ezt nagyon komolyan vették, hogy ők tényleg Jedi lovagnak képzelte magát, és akkor fénykalda az oldalán járkált az utcán, hétköznapokban is, és akkor fú, de jó.
És ilyenkor mit tudsz csinálni?
Ez semmit, nyilván semmit. Tehát én nem tudom megakadályozni ezt, és nyilván nem is akarom. Tehát ez az ő élete, ő foglalkozik vele, és ő csinálja. Nyilván ez is egy menekülés a hétköznapokból. Tehát ez egy teljesen olyan lépés, ami lehet, hogy egy kívülálló számára teljesen irreleváns, de mégis valahol meg tudom érteni.
De megvan a veszélye.
Megvan a veszélye, de hát ez minden rajongásnál megvan. Megvan. A Depeche Mode-nál ugyanúgy, meg a nem tudom én a... Mert láttam, a 80-as években láttam, akik úgy öltöztek, mint a Martin Gore, meg a Dave Gehen. És én is nagy Depeche Mode rajongó voltam, mégsem öltöztem úgy, sőt...
Megvan a jegyed júli 28-ra?
Nem. Én 90-ben abba hagytam.
Most már abstinens vagy?
Hatalmas lemezgyűjteményem volt a Depeche Mode-ból, 240 darab lemez, borzalmasan sok odáig, tehát minden megvolt, kis lemez, maxi, nagy lemez, amit csak akarsz, és akkor jött az a váltás, amikor a Violator után kitalálták, hogy ők rockzenekar. Hát mondok, akkor köszi fiúk, hát de ez nem az a 80-as évek, ami...
Na jó, de most visszatértek azért.
Az Ellen Wilder kivált, és kiderült, hogy nem igazi zenészek. Tehát az Ellen Wilder volt az, aki Depeche Mode-ot csinált a Depeche Mode-ból, azzal a hangzással, azzal a technikai paraméterezéssel, azzal a stúdió tudással, amivel ő oda ment. És amikor ő kiszállt, csókolom, reszeltek. Úgyhogy nem.
Fia, az, hogy jutottunk a Star Wars-tól a Depeche Mode-ig, ez már ne kérdezz, de nagyon köszi, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm, azért legyen veletek is.
Barta Zoltánnal, a Magyar Star Wars Klub vezetőjével beszélgettünk.